Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kamas Sarok című műsorunkban, amelyben elérkezünk a 99. illetve 100. adáshoz húsvér élő kamaszokkal, hiszen ez a műsornak a címe, hogy Kamas Sarok, viszont ez lesz a 99. illetve 100. műsor, amit elkészítünk műsorvezető társammal,
Ruovszkiné Bodó Máriával.
És az 5 élő valódi személy, aki itt ül velünk, és akikről szól ez a műsor, immáron most már több mint 5 éve, ők név szerint akkor elmondják a keresztnevüket, mutatkozzatok be.
Én Ilona vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszöntök minden kedves hallgatót, én Nóri vagyok.
Köszöntöm a hallgatókat, én Imi vagyok.
Sziasztok, csókolom, Gellért vagyok.
Köszöntök mindenkit, én Misu vagyok.
És mindannyian szeretnék köszönteni Misu nagymamáját is.
Aki a Mária Rádió lelkes hallgatója nyilvánvalóan. Erről az 5 fiatalról azt kell tudni, hogy Szentendrén a Ferences Gimnázium 12. B osztályának a tanulói, érettségre készülnek, és hát a te osztályodba járnak, így ülünk most itt ennél az asztalnál.
Igen, egyrészt köszönjük nektek, hogy bokros teendőitek mellett eljöttetek a hívásra, hogy egy kicsit a kamassaroknak részesei legyetek. Azért azt is mindenképp mondjuk el, hogy 7. osztály óta vagytok az osztályom, és azóta nagyon sokszor előfordult az, hogy egyikötök, másikotok. Én ahogy így végig gondoltam, tulajdonképpen mindannyian már szerepeltetek valamilyen módon a Mária Rádióban, a kamassarokban is. Volt olyan, hogy arról beszélgettünk, hogy mit jelent nektek a gyónás, volt olyan, hogy arról beszélgettünk, hogy hogyan élitek meg a karácsonyt, és ilyenkor nagyon örültem, hogy ilyen értékes diákok járnak az osztályomba.
Neked nyilatkoztatok a pápa látogatás során szerzett élményekről, vagy akár a pápa választásról, Misu, személyesen téged is fölhívtalak, úgyhogy valóban többször szerepeltetek, és hát egy-egy morzsa vagy villanás erejéig még a Assisibe, illetve Rómába tartó bicikli túráról is kaptak információt a kedves hallgatóink.
Most itt ebben az adásban egy kicsit rátekintenénk arra, ahol ti most vagytok, hiszen azért mindenképp egy fordulópont, amikor az ember a gimnáziumból elballag, és gyakorlatilag saját maga kezdi eldönteni azt a sorsának azt a részét, hogy mennyire lesz ő hívő ember, mennyire ragaszkodik ahhoz, amit a hite, nyilván otthonról ezt már ti megkaptátok különböző mértékben, de amit már majd ti, vagy ezután éltek, az már valószínűleg egy személyes döntésetek. Az első, amit úgy megkérdeznék tőletek, hogy mi az, amit mostanában téged foglalkoztat a hiteddel kapcsolatban? Hogyha ez az egész kérdés, hogy személyes istenhit így előkerül, mi az, ami téged foglalkoztat, mi az, amit te mostanában keresel?
Én kicsivel korábban gondolkoztam egy ilyen nagyon nagy kérdésen, amikor nagyjából a pápa választás ideje alatt elgondolkoztam rajta, hogy vajon mit szánt nekem Isten, hogy papnak menjek, szerzetesnek, vagy egyszer majd családom legyen. Ott egy ilyen érdekes történet miatt már attól tartottam, hogy lehet, hogy nekem papnak kell lennem, minden, ami történik, azért van, hogy így történjen. Végül egy ferences szerzetessel beszélgettem, aki meggyőzött arról, hogy ez inkább egy ilyen az én választásom, és ez Istentől inkább egy választási lehetőség. És döntetek, hogy vagy így állok az ő szolgálatába, vagy úgy, de nem egy előre meghatározott irány, amit nekem el kell fogadni. Talán ez foglalkoztatott, és ennek következtében mai napig foglalkoztat, hogy néha nagyon könnyű rábólintani arra, amit úgy érez az ember, hogy föntről jön, hogy ez szeretné tőlem az Úr, de olyan nehéz teljesíteni.
Megkérdezhetem, hogy az, hogy már-már azt hittem, hogy ebben benne van egy kis félelem, hogy az embert félelemmel tölti el, hogy az Úristen minket erősen abba az irányba tol talán, hogy mi esetleg az ő szolgálatába álljunk és papok legyünk.
Én ebben a kérdésben abból indultam ki, hogy a legjobb, ami történhet velem, az az, amit maga Isten szán nekem. Én olyan jót nem tudok magamnak megteremteni, mint amit ő tud nekem biztosítani. Inkább ez okozta az aggodalmamat több dologban is pont ezért, hogy tudom, gondolom, elhiszem, hogy ez a legjobb, de nem tudom elfogadni és azt mondani, hogy igen, azt csinálom. De így az idő múlásával kitisztulnak ezek, és akkor átlátja az ember, hogy kicsit máshogy, vagy hogy hogyan lehet úgy, hogy ami a valóság, ami jó lehet. De jelentősen félelmetes ezeket elfogadni.
Az én Isten kapcsolatom elég érdekesen indult, elég hamar bekerültem a Jóisten húzatába, és egyébként nagyon jó érzés benne lenni ebbe az áramlatba, de így az évek során, ahogy így haladtam előre így a gimnáziumi éveimben, azért ebből a sodrásból ki lehet kanyarodni, és én például a jelenlegi helyzetemben azt érzem, hogy nagyon a szélén vagyok, és hogy nagyon nehezen kapaszkodom ebbe vissza. Jelenleg ami foglalkoztat az Isten kapcsolatommal kapcsolatban, az az, hogy hogyan tudom megtalálni őt így akárhol a hétköznapjaimban, mert mostanában érzem a legtávolabb magam ettől az egész helyzettől. Egyébként már régóta foglalkoztat ez a kérdés, hogy hogyan lehet visszakerülni ebbe, de még nem találtam meg a megfelelő választ erre.
Nekem talán mostanság vannak olyan pillanatok az életem során, amik leginkább Istenhez húznak, és ehhez a kapcsolatot erősítik. Eddig nem nagyon éreztem, vagy nem nagyon fedeztem fel a mindennapjaimban, de mostanság egyre jobban fedezem fel Isten hollétét, és lehet, hogy nem is véletlen, de egyben ezt is keresem a legjobban, hogy miért éppen most, és miért nem eddig mutatkozott meg. Talán ez az, amit inkább keresek erre a választ, hogy miért most történik mindez.
Ahogy így közeledett a február 15-e, ami így a végzősöknek egy ilyen ominózus nap, mert akkor kell leadni az egyetemekre való jelentkezést. Én igazából addig így nagyon sokat imádkoztam, meg nagyon foglalkoztatott az a kérdés, hogy Istennek hogy is van ez a terelgető funkciója, hogyha lehet így mondani, hogy hogyan vezet majd rá arra az útra, ami majd az enyém lesz. Mert én nagyon sokáig nem tudtam igazából, hogy így merre és hova menjek az érettségi után, és engem ez így február 15-e előtt nagyon sokat foglalkoztatott, és nagyon sokat is imádkoztam emiatt. Kapjak egy ilyen jelet, hogy akkor mit szánt nekem az Úr, és ez volt nekem egy ilyen nagyon nagy kérdés ebben az időszakban, de kaptam rá választ, szóval én nagyon hálás vagyok.
Ami engem így leginkább mostanában foglalkoztat az Istennel kapcsolatban, az igazából egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés szerintem, és akárkihez fordultam eddig, hát senki nem tudott igazán pontos választ adni. Ez valami olyan szerintem, amit tényleg nem fogunk tudni addig, amíg jó esetben oda nem kerülünk tényleg a jó Isten mellé. Én nagyon sokszor végtelen hálát érzek az Isten kapcsolatomban, azonban sokszor elgondolkodtat az, hogy rossz dolgok mégis miért történnek velem, vagy körülöttem, és hogy ezt a jó Isten miért engedi. És itt kifejezetten mondjuk szeretek elvesztésére gondolok, ami nekem nagyon kiskorban történt, és azért sokáig egyáltalán nem tudtam ezt összekötni az Isten kapcsolatommal, vagy így a hittel, és aztán ahogy szerintem idősödtem, megértem, úgy kezdett el foglalkoztatni, hogyha Istentől kapjuk, és Isten veszi el ezt az életet, akkor miért engedte, hogy körülöttem emberek szerettek, akiket nagyon szívesen megismertem volna, megszerettem volna, miért veszettem el őket ilyen hamar. Ez egy olyan kérdés, ami igen sokszor feljön bennem, nem biztos, hogy erre egy konkrét választ várok, de szeretek amúgy róla gondolkodni, nem feltétlenül felrázó, de szerintem nagyon igen fontos hitbeli kérdés, és ez az, amin szoktam gondolkodni sokat.
Na, meglepő kör volt, hiszen talán azt gondoltam, hogy kritikusabb kérdések merülnek föl esetleg az egyház ilyen-olyan tanításával kapcsolatban, de hát egyfelől a főleg fiúk részéről így a Isten kapcsolat, Isten mit és hogyan vezet bennünket. Nyilván lányok talán egy kicsit az érzelmi boldaláról közelítik meg a dolgokat, hogy érzelmi veszteségek, fájdalom, hogy engedi meg a Jóisten, vagy mi lesz az én utam. No, Nóri, milyen válasz, vagy hogyan kaptál választ, vagy mennyire megnyugtató az a számodra, amit kaptál?
Hát részletekben nem nagyon szeretnék menni, de volt egy ilyen nagyon jó élményem, ami után így ez megtörtént, és így akkor így kimondtam magamba, hogy na van Isten. És nekem ez egy akkora ilyen megnyugvást okozott, meg akkora kő esett le a szívemről, hogy az elképesztő, és egy ilyen hatalmas boldogságot éreztem.
És ez a pályaválasztásodban segített téged?
Igen, igen, igen.
Hogyha ehhez most nem szóltok hozzá, akkor én is a Nóri döntés szóból indulnék, vagy mennék tovább egy kicsit. Említetted, Nóri, hogy egy döntésben segített az, hogy, és valahogy úgy érzem, hogy össze is kötötted a te pályaválasztási döntésedet azzal, hogy imádkoztál ezért a döntésért. És akkor most kicsit jobban általánosítva ezt a szót, hogy döntés, azt kérdezném tőletek, hogy volt-e olyan döntés az életetekben, amit a hitetek alapozott meg, vagy úgy érzitek, hogy azért döntöttetek úgy, mert ti hívő emberek vagytok. És itt azért azt úgy kiemelném, hogy a döntés szó az nem ennyire súlyosan csak ez az egy dolog, hogy mondjuk eldöntöttem, hogy ide jelentkezem, vagy eldöntöttem, hogy erre a faktra megyek, amikor így egy papírra leírunk valamit, és akkor az valamit jelent, hanem olyasmire is gondoljatok, hogy fiatalok vagytok, részt vesztek mindenféle bulikban is, hogy az egy döntés, hogy én most milyen irányba megyek, hogy mennyit iszom, hogy mit veszek magamhoz, hogy hogyan élem a mindennapi életeimet. Tehát szerintem minden ilyen döntés, hogy kikkel barátkozom, hogy nem tudom én, akár az is, hogy hánykor fekszem le, az is egy döntés, és nem biztos, hogy ti azt mondjátok, hogy ez valami belső hitből fakad bizonyos döntés, de igenis, hát azért minél tudatosabbak lesztek így az idő előre haladtával, ezek mind valóban döntések. Tehát akkor még visszatérve, tehát ezt kérdezném tőletek, hogy van-e olyan döntésetek, amire egy visszaemlékeztek, és azt mondjátok, hogy ennek valóban az volt az alapja, hogy ti tudatosan, mint hívők mentetek ebbe az irányba.
Egy ferences atyától hallottam, hogy minden szabad, de nem minden használ, és ez az én döntéseim nagy részét azért átjárja ez a hozzáállás, hiszen mindig meg kell magammal is, és a Jóistennel is beszélnem, úgy érzem, hogy meg kell beszélnem ezt vele is, ezeket a döntéseket, hogy milyen választ adok ezekre a dolgokra. Ugyanakkor ezek mostanában számomra csak egy ilyen magamban átbeszélt dologgá szokott válni, hiszen, ahogy említettem, így az Isten felé irányuló szavaim most úgy érzem, hogy nem találnak meghallgatást.
Nekem igazán érdekes ez a helyzet, mert valamilyen szinten biztosan befolyásolja ezeket a döntéseimet, de leginkább úgy befolyásolja, hogy a milyen elveket én vallok, azokat erősíti fel ezekben a döntésekben, hogy hogyan döntsek, és így akar elvinni arra az útra, amit nekem szán.
Én a pont, amit az előbb is említettem, a papság vagy család kérdésében is, nyilván egy ilyen kérdés, ez Istennel beszéli meg az ember, de ennek nagyjából az előtörténete, hogy én általában egy nagyobb döntést szeretek azért Istennel a képletben végig gondolni, vele megbeszélni, mert nekem ez célom, hogy amit csinálok, azt vele csináljam, különben különbség van a között, hogyha vele csinálom, vagy hogyha nélküle önerőből próbálnék valamit elérni. Úgyhogy nekem én általában a jelentősebb döntéseimbe belevonom Istent, megpróbálom vele megbeszélni úgy, ahogy tudom. De az imádságokban még fejlődnem kellene, mert ezt hosszan kitartóan nem nagyon tudom csinálni.
És ez nektek hogy néz ki, amikor megbeszélitek Istennel, vagy egy kérdést így felvettek a jó Istennek a gyakorlatban?
Nekem szintén ez is érdekes volt, mikor én feltettem neki egy kérdést, hogy mit is csináljak ebben a szituációban, mert tudtam, hogy mit szeretnék, de a másik félről nem volt benne biztos, hogy fog sikerülni. Miatt kértem Istent, hogyha tényleg szeretné, hogy ebbe belemenjek, ebbe a dologba, akkor oldja meg. Vagy hát pontosabban, hát ez így csúnya, de hogy oldja meg, hogy sikerüljön az, amit én szeretnék. És végül is sikerült, mert valahogy a másik oldalnál valamilyen oknál fogva megoldódott az a helyzet, és meg tudtam csinálni, amit én szerettem volna.
Én szeretek a saját szavaimmal beszélgetni a Jóistennel, de hogyha ez ritkábban megy, akkor nagyon jó belemerülni ilyen repetitívebb imádságokba, amikbe bele lehet menekülni is az élő Isten kapcsolat elől egy kicsit, hogyha ez nem működik. Így a rózsafüzér mindenféle nagyszabású helyen, ilyen hegytetőkön, meg vízparton, meg mindenféle ilyen izgalmas helyen, ezek nagyon jól tudnak esni ilyen helyzetekben.
Én leginkább, hogyha döntésről van szó, akkor egyértelműen itt saját szavakkal mondhatni beszélek Istenhez, mint most, akár vagy, mint bármikor máskor, és valahogy várom a választ. Hangot azt nem hallok, úgyhogy minden módon próbálok figyelni arra, hogy valami visszacsatolás legyen, és nagyon különleges érzésem, amikor valami van. Ezek tehát nem is csodák, hanem olyan kis jelenségek, amikre lehet mondani, hogy véletlen, meg lehet mondani, hogy nem véletlen. És ez mindig egy nagyon jó érzés, amikor így meglátom, így elmosolyodok, és akkor már tudom, hogy mit kell tenni.
Köszi nagyon!
Na csak egy pici reakciók itt az elhangzottakra. Tehát az, hogy Ilona itt felvetette ezt a kérdést, hogy miért engedi meg a jóisten a szeretteink elvesztését, és nyilván erre teljesen adekvát választ valóban nehezen kapunk. Az idő válaszol sok esetben a számunkra. Hát először is ugye azt elmondhatjuk, vagy azt mondhatjuk a hitünk alapján, hogy hát a jóisten az az üdvösségünk felé szeretne vezetni minket. Tehát, hogy az, amikor valaki meghal, azt is mondhatnánk, hogy az ő róla szól, ő neki kell az üdvösségre eljutnia. Nem gondolnám azt, hogy Isten ilyen ránéz valakire, és akkor így kijelöli az időpontot, hogy akkor te most fejezd be az életedet. Vannak biológiai, meg fizikai folyamatai a természetnek és az életnek, viszont valamiképpen azt az illetőt szeretné a Jóisten az üdvösségre vezetni. Erre érdemes gondolni akkor, amikor valakit elveszítünk. És a másik pedig az, hogy az idő múlása pedig azt fogja eredményezni, hogy végül is a szeretteink közül egyre többen lesznek oda át. És akkor előbb-utóbb úgy nekünk is kedvünk lesz arra, hogy oda kerüljünk, vagy így foglalkoztat ez, hogy hát akkor így beleegyezünk abba, hogy jó, hát akkor, hogyha Jóisten hív, akkor majd megyek én is. De fiatalon azért valószínűleg az elmúlás gondolata ellen olyan tiltakozunk, hogy csak azt ne. Ugye csak nehogy meghalljak fiatalon, meg ilyenek. De aztán, hogy telik az idő, és akkor már ott vannak a szeretteink, akkor már hogy beleegyezünk, hogy jó, hát hogyha hozzájuk megyünk, akkor meg a Jóistenhez persze, de idős embert is ismerek, aki arról beszél, hogy hát hogy lehet, hogy szégyen vagy gyalázat, de hát hogy ő a szeretteivel szeretne elsősorban találkozni. Hát persze a Jóistennel is, de a szeretteivel.
Igazából ez egy nagyon szép gondolatmenet volt, szóval köszönöm Milán, hogy lehet, nem is rontanám el így utólag, mert ezt tényleg, ha belegondolok, akkor ha valami jól hangzik, akkor az tényleg az, hogy ott a szeretteink gyülekeznek, úgymond, és minket várnak. Én itt kifejezetten amúgy nem öregség vagy idősödés, hanem balesetre gondolok, és az egy teljesen más érzés szerintem, amikor egy viszonylag fiatal ember balesetben hal meg.
Hogyne, tragédiák azok mindig nagyon szívbe markolóak.
Én azon szoktam néha gondolkozni, hogy ez, amikor már a szeretteink odát várnak, ez egy nagyon jól hangzó, csábító dolog, viszont mi van akkor, hogyha egy szerettünk nem tud oda kerülni? Vagy attól félünk, hogy nem fog oda kerülni, akkor vele nem tudunk találkozni, és ez mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet olyan tökéletes és jó a mennyországban, hogyha közben valaki, akit a sok rossz ellenére mégis szerettünk, és nem kerül oda?
Hát talán ez is segíti őket, a mi szeretetünk abban, hogy oda kerüljenek, meg az Úristen szeretete. Néha mi azt érezzük, hogy mi talán jobban szeretjük ezeket az embereket, mint Isten. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy mégse ő szerette őket a legjobban, és valahogy elvezeti, vagy segíti őket, hogy az üdvösségre jussanak minden bűnük ellenére, mint hogy mi is a bűneink ellenére fogunk remélhetőleg üdvözülni. Viszont hát abban is azért így teológiailag biztosak lehetünk, hogy ha a mennyország, az Isten ország az egy tökéletes állapot, akkor ott nem fog hiányozni nekünk semmi. És hogyha valaki onnét kikerül, vagy nem kerül oda be, az talán az ő döntésén is múlik, és talán éppen ezért majd el tudjuk fogadni. De amiatt nem kell aggódnunk, hogy majd hiányzik nekünk ott bármi is. És hát, hogy az Úristen mikor szólít meg minket, vagy mikor érezzük úgy, hogy talán kicsit távolabb vagyunk tőle, hát egyfelől talán azért van az, hogy most, Imi, ugye te mondtad ezt, hogy most jobban érzed a Jóistennek a vezetését, vagy jelenlétét. Talán azért, mert ez azon is múlik, hogy mi mikor nyílunk meg erre, vagy mikor vagyunk erre fogékonyabbak, mikor kezdünk el erre jobban odafigyelni, és ugyanakkor meg hát Gellért a te tapasztalatod, meg hát az, hogy ugyanakkor Isten mégiscsak más, mint az ember vele, nem úgy társalgunk, mint egymással, és hát Misuta is szépen mondtad ezt, hogy hát csak valamiképpen a többi ember szavaiból, vagy hát úgymond valami fajta olyan kis apró eseményeiből az életnek, vagy talán belső benyomásaink révén próbálhatunk következtetni arra, hogy Isten mit üzen nekünk, vagy mit akar tőlünk, de hát valóban ez nem mindig megy olyan nagyon egyszerűen, viszont hát azért aki egy hegytetőn vagy vízparton 18 évesen a rózsafüzért imádkozza, azért az is biztos lehet abban, hogy a Jóisten azért majd csak valami választ ad, így vagy úgy. Lehet, hogy ezeket nem tudjuk mindig tetten érni. Hát a Jóisten útjai titkosak, ugye? Tehát, hogy a világ teremtése, a feltámadás, ezek mind úgy mentek végbe, hogy ennek emberi tanúja nem volt. Tehát amit szoktunk mondani, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, vagy Isten, aki a rejtekben is lát, majd megfizet neked, ugye mond ilyet Jézus, tehát néha talán működik úgy a Jóisten, vagy segít bennünket úgy is, hogy ezt nem mindig tudjuk mi tetten érni. És akkor azért ebben is bízhatunk, hogy Isten talán nem mindig hagyja magát így mindig leellenőrizni, hogy ő most mit tesz, hanem hát néha talán a mi bizalmunknak is van szerepe, hogy akkor is bízunk benne, amikor nem látjuk így lépésről lépésre, hogy ő hogyan cselekszik, vagy hogyan válaszol a mi kérdéseinkre. De a beszélgetést folytatjuk két hét múlva, kedves hallgatóink, mert itt és most a műsoridőnk viszont lejárt, úgyhogy ez volt a 99. új adása a Kamasz Saroknak. Ennél több műsor hangzott már el, de a nyári ismétléseket nem számítva, és a 100. az igazán ünnepi alkalommal, ugyanezekkel a fiatalokkal fogunk beszélgetni, el nem ulasszák a két hét múlva esedékes műsort, úgyhogy csak a két műsorvezető köszön el.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
Mária Rádió.